A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Valamivel több mint egy éve iktatták be tisztségébe Székely udvarhely polgármesterét. A tavalyi önkormányzati választásokon a Székely anyavárosban tarolt az RMDS. Többségbe került a helyi önkormányzatban, és a polgármester is a szövetség színeiben nyert mandátumot. Hogy mire volt elég, mennyire volt rózsás az elmúlt 12 hónap, az remélem kiderül mai műsorunkból. Meghívottam Székely udvarhely polgármestere Szakács Pál István, akivel az elmúlt egy esztendő tevékenységéről, beruházásokról, fejlesztésekről beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr!
Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm önnek a meghívást, a Gyagási úr.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik, és bátorítom az udvarhelyi hallgatókat, hogy most tegyék fel a kérdéseiket, mert itt az alkalom, itt ül a polgármester úr velem szemben. Polgármester úr, borzolják a kedélyeket udvarhelyen bizonyos történések. Legújabban azt láttam, hogy a helyi rendőrparancsnok körül alakult ki. Hát egy érdekes helyzet. Meneszti vagy menesztette már a parancsnokot? Felfüggesztette? Vagy nem tudom, mi lesz a sorsa?
Székelyudvar egy izgalmas város, és ennek vannak jó és rossz oldalai. Éppen a minap, múlt hét végén beszélgettem egy olyan intézmény vezetővel, aki egyébként Csíkszeredában él, de egy olyan vállalkozásnál dolgozik, aki egy udvarhelyi munkapontot is átvett. És mondtam neki, hogy hát én nem nagyon szeretek beleszólni egyébként a más entitásoknak a problémáiba, de itt udvarhelyen a csapat talán nem dolgozik annyira hatékonyan, vagy nincs jól megszervezve a munka, vagy egy kicsit több felszerelésre lenne szükségük. És így volt egy 3 másodperces csönd a telefonban, és azt mondta, hogy te polgármester úr, én amióta átvettem az udvarhelyi munkapontot, rájöttem egy valamire. Udvarhelyen inkább az a jó, hogyha folyamatosan van egy kis konfliktus, ha folyamatosan van egy probléma, és azt nem nagyon akarják megoldani. És igen, udvarhelyen ilyen szempontból van mindig egy ilyen kis mentalitás, hogy egy több magyar város, egy olyan város, ahol majdnem egyenlő arányban, most nyilván katolikusabb többen vannak, de katolikus, református, unitárius felekezet él egymás mellett. Egy olyan város, amelyik haladó szellemiségű, amely a vállalkozói miatt lett olyan híres, amilyen, és amiért a fejlettségi szint is leginkább ennek a szektornak köszönhető. Egy olyan város, amely polgáriasodás útjára lépett a leghamarabb, és amely nagyon sokáig bezzeg város volt, és utána pedig jött egy olyan időszak, amikor a fejlődés megtorpant, és hát gyakorlatilag az elmúlt 10 évben azért egyáltalán nem arról szólt az élet udvarhelyen, hogy mennyire rohamosan és ütemesen tud fejlődni, le is maradt más városokhoz képest. Itt vagyunk most, és nyilván emellett vannak olyan akut problémák is, amiket kezelni kell, amikkel küszködni kell. Ilyen a helyi rendőrség kérdése is, nagyon egyszerű a dolog. Tavaly volt egy kutya befogási akció udvarhelyen, ott volt egy konfliktus a kutyásk és a kutya befogó között, oda tévedt a helyi rendőrség is, a helyi rendőrfőnök is, nem megfelelően viselkedett a leírtak szerint a kutya befogóval, ennek megfelelően elindult egy bírósági eljárás ellene, és ez most egy olyan szakaszba lépett, gyakorlatilag befogadta, vagy be fogja fogadni, úgy néz ki a bíróság ezt az ügyet, hogy olyan mozgás helyzetbe hoz, vagy olyan kényszer helyzetbe hoz engem, hogy intézkednem kell arra vonatkozóan, hogy a helyi rendőrség vezetőjét felfüggesztem, vagy sem. Nem kaptam meg még a hivatalos kiközlést, a jövő hét folyamán valószínűleg ez megérkezik, és a jövő héten fogok ezzel kapcsolatban döntést hozni. Van egy kis mozgásterem, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos megértenie mindenkinek azt Székelyudvarhelyen, aki a közért dolgozik, aki az emberekért dolgozik, hogy bármennyire nehéz napja van, bármennyire fárad, bármennyire befolyásolja őt bármiféle külső tényező, azért ő egy olyan hivatást választott, mi egy olyan hivatást választottunk, amikor mindig türelemmel kell legyünk az emberek iránt. Legyen ez hétvége, legyen ez éjfélkor, legyen ez reggel 8 órakor, ha emberek között vagy, akkor te úgy kell viselkedj, mint aki értük dolgozik. Én is ezt teszem, és nem napi 8 órába. Ennek megfelelően én a kollégáimtól, a polgármesteri hivatal alkalmazottaitól is azt kértem, hogy azt a 8 órát, amit ott töltenek a hivatalba, azt tegyék nyitott szívvel, tegyék nagyon barátságosan, és úgy, hogy a városlakók érezzék, hogy ez a hivatal értük dolgozik, és nem fordítva van.
Akkor is, hogyha nehéz idők járnak az önkormányzatokra is, hogyan befolyásolják az önkormányzati fejlesztéseket, elképzeléseket a kormány megszorító intézkedései egyáltalán a működést, hiszen sok önkormányzatnak működési nehézségei is vannak.
A Székelyudvarhely elképesztően nehéz anyagi helyzetben van. Ezt az elmúlt évek rossz gazdálkodása mellett az is okozza, hogy olyan pályázatokba is belevágott a város, aminek egyrészt semmi értelme, és hogy még ezt a problémát tetézze, óriási önrészekbe is kerülnek. És most egy olyan időszakba értünk, amikor a pályázatban a lehívható, a visszanemtérítendő összegeket már lehívta a város, és most az önrészeket kell mellé tegye minden esetben. Igen ám, de az önrészek elmentek. Az önrészek, a város pénze gyakorlatilag nagyon sok fele kifolyt, nagyon sok rossz döntés volt, és nagyon sok olyan rossz döntés volt, aminek a levét csak most fogja meginni Székelyudvarhely, amit most érzünk igazán. Lásd, a Szejkén például a Makopszper, erről lett híres gyakorlatilag, szegény vállalkozás neve is ilyen szempontból megpecsételődött, és most a bíróság mosta egy kicsit tisztábbra őket, ahol egy 400 ezer lejes ki nem fizetett számla és át nem vett munkálat miatt a bíróság végleges ítélete alapján 4 millió lej büntetőkamatot is kell fizetni a ki nem fizetett számla és a 80 ezer lejnyi ügyvédi illeték, bírósági illeték mellett. Ezek óriási anyagi nehézségeket okoznak a városban. Azt is látjuk, hogy az ország úgy önmagában is nagyon nehéz helyzetben van, most pályázatoktól lépnek vissza mindenhol önkormányzatok, és nyilván nekünk is ez egy nagyon fontos feladat, hogy jól be tudjuk fejezni azokat a munkálatokat, amik zajlanak a városba, és olyan új pályázatokat hozzunk csak le, ahol az önrész minimális, és aminek van is értelme nyilván. Olyan pályázatokat, amiket ha befejezünk, azt mondják a székelyudvarhelyiek, hogy na igen, megérte ezt megcsinálni, mert jobban élek, mert jobban érzem magam, mert hétvégén a városba maradok, és nem megyek el egy hétvégi házhoz. Udvarhelynek ez egy érdekes jelensége, és ebből is látszik, hogy a város zajából, vagy a város porából, ha úgy tetszik, hiszen folyamatosan útfelújítások vannak most már egy évtizede Udvarhelyen, az emberek hétvégeken inkább el szoktak menni egy üdülőházba, egy hétvégi házba. Fontos lenne az, hogy ott tartsuk ezeket az embereket, programokat, élményeket kínáljunk, és egy olyan tiszta városkép alakuljon ki, amiért azt mondja az udvarhelyi, hogy oké, én itthon maradok hétvégén, mert van itt, amit csináljak, jól el tudom tölteni az időn, vannak megfizethető kávézók, éttermek, és most nem megyek ki egy hétvégi házba. Noha szép az idő.
Mai meghívottam Székelyudvarhely polgármestere Szakács Pál István, akivel az elmúlt egy esztendő tevékenységéről, beruházásokról, fejlesztésekről beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt írja egy hallgató János SMS-ben, Székelyudvarhelyen problémás a magasított gyalogátjáró, az alacsonyabb autó akad fel, mi értelme van ekkora építménynek? Hát ez sajnos nem csak Székelyudvarhelyen, hanem Marosvásárhelyen is probléma. Segít ez valamit a forgalom lassításban, illetve a gyalogosok biztonságos átkelésében? Jogos. Hát az autósokat zavarja engem is.
Jogos a János kérdése, én azt gondolom, és én azt vélem gondolni, gondolni megint csak, hogy János a legújabb gyalogátjáróra gondol, ami ott van a Küküllő hídnál, közvetlenül a városháza, illetve a művelődési ház között egy új magasított gyalogátkelőt hoztunk létre, ami túl magas szerintem is. Itt már utasítottam a kivitelezőt arra, hogy ezt alacsonyabb szintre hozza. Én azt gondolom, hogy a Villanytelep utcában található magasított gyalogátkelő az kellően jó minőségű, és azt a méretet le lehet onnan venni. A másikat november hónap folyamán, tehát december 1-jéig legkésőbb újra fogja a kivitelező gyártani.
Másik SMS, Dávid László írja szintén udvarhelyről: tisztelt polgármester úr, köszönöm a növekvő bicikli utakat, kérem szépen készítsenek egy bicikli sávot a Szabók, Építők, Fazakasok egyenes meghosszabbításában a Függetlenség útig, szűkös, de elférne. Tisztelettel, Dávid László írja.
Köszönöm az ötletet, és nagyon örvendek, hogy vannak olyan felvilágosult udvarhelyiek, akik örültek megjelenésének. Igaz, ez gondot okoz más városlakóknak, akik autóval közlekednek, akiknek a parkoló helyek elérése az gondot okoz, és nyilván kerékpárútak létesítésének egyik árnyoldala az, hogy parkolóhelyek is szűnnek meg, hiszen kerékpárútra nem lehet már ráparkolni. Ezt a javaslatot meg fogjuk
lehet
vizsgálni.
Nem szabad inkább.
Hát igen, lehetni lehet, de nem szabad. De udvarhelyen még nincs az a szigor, mint itt vásárhelyen, hogy elviszik az autókat. Itt azért figyelmeztetni szoktunk és büntetni legvégső esetben nálunk. Ezt az ötletet köszönöm, meg fogjuk vizsgálni. Kerékpárút azért a Függetlenség utcának egy nagy részén már van. Valóban van egy olyan kisebb útszakasz, ahol még ezt nem hoztuk létre. Ez annak köszönhető, hogy az a nagy mobilitási pályázatban nem volt benne, de megvizsgáljuk ennek a lehetőségét. Valóban, ahogy mondta Dávid úr is, szűkösen, de én is azt gondolom, hogy ott is meg lehet valósítani.
Polgármester úr, eltelt lassan, nem lassan, hanem gyorsan, egy negyede az aktuális mandátumnak.
Ön szerint gyorsan.
Mire volt elég ez az egyesztendő?
Hát mire elég, hogyha az ember becsöppen egy új munkahelyre, megismeri a kollégákat, most már szépen lassan azért név szerint is mind a 140-et, akik ott dolgoznak az udvarhelyi hivatalban. Arra nem elég egyáltalán, hogy a romániai közigazgatási rendszer bugyraiban eligazodjon az ember, de nyilván már itt is sokkal inkább megkapja az útat a megoldáshoz, de ott még azért van tanulnivaló. Igaz, nekem az egy nagy hátrány volt, hogy én úgy lettem polgármester, hogy nem volt semmiféle politikai előéletem vagy tapasztalatom ilyen szempontból. Azért, ha megnézzük más településeket, sokkal inkább kézenfekvő forgatókönyv az, hogy egy városi tanácsosból lesz előbb egy alpolgármester, utána pedig polgármester, és így végigjárja a szamár létrát.
Ez hosszú távon előny, én úgy gondolom.
A tapasztalatlanság. Hát hosszú távon előny, ugyanakkor néha csapda is, és néha pedig megbonyolít bizonyos helyzeteket, mert hogy az ember nem tudja, hogy hova forduljon. Na, de szerencsére ilyen szempontból nekem nem volt problémám, hiszen olyan mentoraink voltak, illetve az RMDS maga, hát ha megnézzük, miért a legjobb eszköz, hogyha valaki várost vezet, vagy kormányzati szerepet tölt be az RMDS. Azért, mert direkt kapcsolatrendszerünk van Bukaresttel, Budapesttel és Brüsszellel is, de most csak, hogy Romániában maradjunk, nekünk ahányszor olyan jellegű problémánk volt, hogy Bukarestbe kellett menni, akkor vagy Antal Lóránc szenátor úr segítségével, vagy más RMDS-es miniszterek, képviselők segítségével egyből azon az ajtón tudtunk bemenni, ahol a döntések születnek. Megye tanácselnökünk van udvarhelyszéknek, Bíró Barnaboton, ő rá is nagyon sokat tudtam támaszkodni, tehát el tudtam igazodni ilyen szempontból. Én azt gondolom, elég jól ebben az első egy évben, de még sok tanulnivalóm van, nagyon sokat ismertem meg a városból, utcákat, problémás helyzeteket, régi ügyeket, tehát tényleg ez egy nagyon jó tanulóév volt, és bízom abban, hogy ennek a tanulóévnek a következő 3 évben meg lesz az az eredménye, amikor a megvalósításokról fog már szólni minden.
Említette polgármester úr, hogy 140 alkalmazottja van a városházának. Hát
mozog
ez
rosszul.
Egy magáncég számára kimondhatatlanul magas ez a szám. Hogy látja, lehet karcsúsítani, hiszen, és ez volt az RMDS-nek is ugye a kampány szlogenje, hogy karcsúsítani az államot. Egyelőre azt látjuk, hogy hát nem igazán jött be ez a karcsúsítás. Nyilván, hogy a központi bukaresti intézményeknél kellene ezt kezdeni, nem a helyi önkormányzatoknál, de azért valljuk be, hogy vannak helyzetek, vannak minden hivatalban, minden állami intézménynél olyan személyek, akik ha holnap nem mennek be, vagy holnaptól nem jönnek dolgozni, senki észre se veszi, hogy nincsenek ott.
Ez így van. Én maximálisan egyetértek ezzel, hogy minden téren át kéne szervezni a, nem csak az önkormányzati működést, hanem a kormány működését, meg úgy általában a közintézményeknek a működését. Igaz? Nagyon sokat beszélünk a digitalizációról, rengeteg pénzt költött Románia és különféle önkormányzatok digitalizációra, teljesen esztelenül, úgyhogy rendszerek nem látják egymást, úgyhogy az állampolgárok ugyanúgy postásnak vannak nézve, 10 millió eurónyi digitalizációra befektetett összeg mellett is, mint ezelőtt 2 évvel, egyik irodából a másikba járatjuk őket. Olyan ráérős kollégák vannak, akik nem feltétlenül akarnak megoldani bizonyos problémákat, vagy nekik nem gond az sem, hogyha másnap is visszamegy az ember. Tehát, hogy ezeket a dolgokat nem nagyon értem. És igen, itt kétféle megoldás létezik. Az egyik, hogy a digitalizációt okosan megoldani úgy, hogy az állampolgárok otthonról tudjanak ügyeket intézni, vagy esetleg egy ablakos rendszer bevezetni minden önkormányzatba, ahol meg tudnak oldani egy irodán belül bizonyos dolgokat, és nem kell postásként menjenek, vándoroljanak egyik irodából a másikba. A másik pedig, ami ezzel kapcsolatos, az, hogy egyértelműen létszámleépítésre van szükség. Én azt gondolom, hogy ez a központban, Bukarestben is így van, és így van minden egyes más önkormányzatnál is, tényleg tisztelet a kivételnek, mert azért vannak páran, akik jó példát mutattak ilyen szempontból, Bihar megye, vagy éppen Nagyvárad jut eszembe, ahol nagyon hatékonyan sikerült ezt megoldani. Ez a sors kell várjon minden egyes önkormányzatra. Inkább ami dühít minket, polgármestereket, vagy egyáltalán önkormányzati vezetőket, az, hogy nem látjuk, hogy ez mikor fog már bekövetkezni, mert hogy most is a kormány sokkal hamarabb bevezette a megszorító intézkedéseket a lakosokkal, a privát szférával szemben, adóemelésekről hallhatunk, ami még következik, de hát láttuk, hogy áfaemelés történt, láttuk, hogy bizonyos adók már most mennyit nőttek, de még mindig konkrét döntés nem született arra vonatkozva, hogy hogyan kell átszervezni az önkormányzatokat, hogyan lehet hatékonyabban és kisebb létszám működtetni különféle polgármesteri hivatalokat. És ez azért idegesítő, mert mi sem tudjuk a stratégiánkat ehhez igazítani. Tehát ha tudnánk, hogy eldőlt az, hogy akkor az emberek 5 vagy 10%-át el kell küldeni, cserébe a kormány átvállal bizonyos feladatokat, akkor tudnánk, hogy honnan lehet esetleg elvenni embereket, hogyha ott értékes emberek vannak, akiket meg akarunk tartani, milyen olyan üres pont, üres folt van a hivatal életében, ahova kellenek jó emberek, tehát nem tudunk mi is ebből a szempontból, hogy csapatot építsünk és csapatot alakítsunk át, hónapok óta meg vagyunk akadva, nekünk sem egészséges ez a döntésképtelenség.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, a rendőr megérdemelni a leváltását, mert nagyon igazságtalan, durva beszédei vannak, ami velem is megtörtént, tisztelettel írja egy hallgató, ez a műsorunk első felében.
Igen, erre is azért gyorsan reagálnék a helyi rendőrségnél, amikor mi átvettük a városvezetést, akkor azonnal egy csapatot hoztam össze, hogy hívtam össze önkormányzati képviselőkből át, hogy mérjük fel, hogy milyen problémák vannak a helyi rendőrségnél, mert rengeteg ilyen panasz érkezett. Nagyon fontos, és itt a kedves hallgató figyelmét arra felhívom, hogy a helyi rendőrség, legyen ez rendőrfőnök, legyen ez bármilyen más kollega, teljes beszélgetését rögzítenie kell, és ezt vissza tudjuk hallgatni. Létrehoztunk egy olyan honlapot az önkormányzati felületen, ahol csak a helyi rendőrségre lehet panaszt tenni. Egy sem jött. Én azt érzem, hogy mióta megtörtént ez a váltás, és mióta elmondtam a helyi rendőröknek, a helyi rendőrség vezetőjének, hogy mit várok el minden egyes udvarhelyi közalkalmazottól, jobb a viszonyulásuk a város lakókhoz. Legalábbis panasz egész egyszerűen arra vonatkozóan, hogy pofátlanul, szemtelenül, netán trágáról beszéltek volna lakosokkal, egy sem érkezett az elmúlt egy évben. Jöttek panaszok, ezek más jellegűek voltak, ezeket megvizsgáltuk, és vannak panaszok a múltból, illetve ez is egy olyan ügy, ami a múltból jön, tehát hogy ez egy másfél éves ügy, gyakorlatilag a tavaly nyáron történt talán, még nem mi voltunk a városnak az élén, és ez most, mivel az igazság malma Romániában elég lassan őrül, most jutott el olyan szintre, hogy a bíróság azt mondta, hogy ezzel foglalkozni kell. Úgyhogy menesztéséről nem lesz szó a helyi rendőrfőnöknek jelen pillanatban, a felfüggesztéséről fogok dönteni a jövő héten, mert hogy a menesztésére ez, hogy a bíróság befogadja az ügyet, nem is jogosít fel engem.
Másik kérdés, illetve vélemény, jó napot kívánok! A központi részen a gyalogátjárókat miért nem lehet megoldani úgy, hogy lámpák irányítanák a gyalogosok átkelését? A második kérdés az lenne, hogy a Kadicsfalvi letérőnél egy kis körforgalmat kialakítani, mert nagyon nehéz az utcából kifordulni, tisztelettel Attila írja.
Nagyon jogos Attilának mind a két észrevétele. Az egyik, ami a gyalogátkelőkre vonatkozik, Udvarhelyen egyáltalán nincsen jelzőlámpa által irányított gyalogátkelő hely. Ez elsősorban reggel és délután komoly probléma, mivel hogy iskolaváros vagyunk, és az iskolák nagy része Marosvásárhelyhez hasonlóan egyébként a központba összpontosul. A diákok egyenként lépnek le a gyalogátkelőre, és az autósok mindig meg kell álljanak. 3-4 helyen is, nem 2-3 helyen is rendőrség irányítja a forgalmat ugyan, de nem tud minden gyalogátkelőnél egy rendőr lenni. Éppen ezért az a döntés született, hogy miután az útfelújítások a központi részben is lezajlódnak, azután teljesen újra fogjuk gondolni ezt, és egyértelmű lesz az, hogy a legforgalmasabb gyalogátkelőkhöz legalább arra az időbe, tehát reggel 7:30 és 10 közé jelzőlámpákat teszünk, amikor egyenként ugrálnak rá a gyerekek a gyalogátkelőkre, azért, hogy a forgalmat egy kicsit gördülékenyebbé tudjuk tenni. Láthatják a városlakók, hogy nem tétlenkedünk, már most is egyébként, hogy láttuk, hogy egy hidat le kellett bontani, átalakítottuk kicsit a forgalmat, és ez jó döntésnek bizonyult egyébként a Kadicsfalvi körforgalom esetében. Ez sem lenne egy rossz megoldás, ellenben nem fér ott el körforgalom, megvizsgáltuk, sajnos nem adja ki a területnek a nagysága azt, hogy körforgalmat tudjunk oda létrehozni.
Igen, a lámpákat illetően pedig azt mondom, hogy vigyenek innen, Vásárhelyről van itt bőven lámpa. Megkérem, tegye fel a fejhallgatót, hiszen van egy hallgatónk a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk.
Polgármester úr, volt egy olyan javaslatom, mindérte küldtem, volt, nem tudom, hogy kapták-e, hogy a terelőforgalmat, ahogy van a MOL felé, hogy haladunk. Ha már terelőforgalomról beszélgettünk, a forgalomváltozás nagyon-nagyon szükségszerű lenne, ugyanis a városból kifelé jövőknek van ugye igazából elsőségük, itt az a főútvonal. És senki soha nem beszél számításból olyan ember, ugye, aki nem vezetett még autóbuszt, vagy éppenséggel nagy autót, hogy ott egy 25-30-40 tonnás járműről beszélünk, ugye, ami, hogyha meg kell állni a stopptáblánál, több értékes másodpercet, utána 10 másodperceket, fél perceket, perceket, sőt, 5 perceket veszem, amíg ugye vár helytől az a nagy jármű, egy megrakott jármű, ugye el tud indulni. Nem lenne szükségszerű esetleg megváltoztatni a forgalmat, hogy már ha terelő forgalomról beszélgetünk, akkor maga a terelő forgalom legyen úgynevezett főútvonal, és a város felől legyen egy ilyen magyarul leírva egy csediázatrecsere, vagy esetleg, mit tudom, egy stopptábla, egy lassító sávval, vagy egy ilyen rendőr, tehát egy fekvőrendőrrel, hogy ami meg tudja fogni egy picit a városforgalmát, ugye, hogy akik a városforgalmát el akarnák kerülni, és a terelő úton akarnának közlekedni, ugye azoknak sokkal hamarabb és akadálymentesebben menjen, mert hogyha ugye arra törekszünk, hogy a városnak a belsejében megszűnjön a forgalom, akkor inkább mindenkit arra kéne ösztönözni ebben, hogy az az útvonal főútvonalát tevődne, hogy arra fele közlekedjen, tehát a terelőúti mód felé.
Értem a kérdést, jó napot kívánok!
Megértettük.
Teljesen jogos egyébként ez az észrevétel, igaz, ott több rétű probléma van, ez a Fások utca és a Betlenfalvi utcának a kereszteződése tulajdonképpen, ahol még a jelzőlámpa sem működik, az egyébként nem probléma, mert a jelzőlámpás időszakban talán még nagyobb sorok alakultak ki, mint egyébként. Az a gond, hogy néha fenyét fele akkora sor van ezekben a csúcsidőkben,
a város felül.
Tehát fenyédről, ahogy jönnek be az emberek, és hogyha még az elsőbséget megadnánk a teherforgalomnak, aki ki akar térni a Betlenfalvi útra, a főútra, tulajdonképpen ez a sor még nagyobb lenne. Az az útkereszteződés viszont egyértelmű, hogy nincsen jól úgy, ahogy ott van. Ott a legideálisabb egy körforgalom kialakítása lenne, ellenben jelen mérések szerint ott még egy felmérés lesz, de a terület nagysága ott sem engedi meg a körforgalom kialakítását, éppen egyébként a tehergépkocsik miatt, mert hogy ő biztonságosan egy kört be tudjon venni egy 40 tonnás járművel, ahogy az úriember is említette, egész egyszerűen túl nagy terület kell, és nem tudunk körforgalmat létrehozni. Megfontolandó, amit ön mond, mégis azt mondom így első nekifutásra, hogy mivel akkora sor szokott lenni a fenyédi részről, hogyha én nem engedném előre az autókat gyakorlatilag a városközpont irányába, akkor lehet, hogy még nagyobb káosz lenne. Szeretünk kísérletezgetni, noha nagyon félve tesszük ezt meg, lehet, hogy meg fogjuk próbálni. Azért én azt látom, igaz, hogy munkaidőben sajnos nagyon keveset jutok el oda, azt látom, hogy délután azért már nagyon előzékenyek az udvarhelyi sofőrök, és kikiengedik azokat, akik ki akarnak fordulni, de értem, amit mond. Mégis azt gondolom, hogy ez a megoldás, ami most van, nem jó, de talán jobb lenne, mint hogyha az elsőbséget, de talán még ez is jobb, mintha az elsőbséget megadnánk azoknak, akik a városból ki akarnak menni, és a MOL benzinkút felől jönnek.
Igen, itt egy másik észrevétel. Reggelente 7:30 és 8:00 között az Orbán Balázs és Nikolajevből Csészkú utca kereszteződésénél szörnyű, ami van. Miért nem irányítják, segítik a rendőrök? Ott vannak és állnak a kocsiuk mellett, de nem csinálnak semmit, csak csodálják, hogy szenved, kínlódik egy csomó ember.
Köszönöm, nem arra szoktam menni, igaz, mi 7:30 kezdjük a munkát, én ilyen nagyon szeretek beérni elsők között a hivatalba, de felhívom erre a figyelmét, akkor úgy az állami rendőr, mint a helyi rendőr parancsnoknak, hogy ezt ellenőrizzék, hogy ott valóban munkába is avatkoznak a kollégák. Ők azt szokták mondani, hogy ez egy összefüggő művelet, hiába vannak egyedül abban az útelágazódásban, ott az valóban egy fontos csomópont, de hogyha a másik kettőben nincs még egy-egy ember, hogy egymásnak segítsék a munkáját, akkor néha csak nagyobb gondot okoznak, ha egy ilyen útkereszteződésnél irányítják a forgalmat. Rá fogok kérdezni, hogy ez miért van így. Fontos dolog az, hogy a Nikolaj Balcseszkó és az Orbán Balázs utca kereszteződésében levő állapotokat meg fogjuk szüntetni. Ott van egy olyan rész ugyanis, ami egyáltalán nincsen újra aszfaltozva, azt újra fogjuk aszfaltozni, hogy kicsit könnyebben lehessen bevenni a kanyart, ott most gyakorlatilag az útkereszteződés kellős közepén van egy kanális fedő is, ami nagyon be van süllyedve, tehát ott áldatlan állapotok vannak, tudjuk, látjuk, észleljük. A Nikolaj Balcseszkó út úgy egyébként nagyon rossz állapotban van, arra sajnos nincsen nyertes forrásunk, kell keressük, mert ez egy nagyon fontos útja a városnak, de azt is fel kell újítsuk szépen lassan.
Igen, már régóta elkezdődött, ugye dolgoznak a nagy mobilitási projekten Székelyudvarhelyen, és íme, hogy leginkább az embereket ez zavarja, a forgalom, a közlekedés a városban. Itt Marosvásárhelyen is, sajnos Székelyudvarhelyen is, és minden városban, mert hogy valahogy nem akarunk lemondani az autóról, nem tudom, hogy miért. Szóval milyen fázisban van? Még ezeket a adott esetben a javaslatokat figyelembe tudják venni menet közben? Most nyilván nem konkrétan ezekre gondolok, amiket ma mondtak, bár megfontolandó több közülük.
Nagy mobilitási projekt egy fontos projekt a város életében, ugyanakkor nagyon-nagyon hosszú előélete van, és nagyon szomorú előélete van. Igaz, ezt a projektet a város megnyerte 2019-ben talán, és akkor szétverték a fejlesztés beruházási osztálynak a csapatát, úgyhogy el sem tudták kezdeni kiírni ezt a beruházást, 2 évig gyakorlatilag állt ez a nyertes projekt. Le voltak adva mindenféle feltételek, nem költötték a pénzt, mert hogy egyszerűen nem volt csapat, aki közbeszerezni tudja, és utána valahogy végre 2022-ben elindultak a munkálatok, 2019-ben nyertes pályázat. Elindultak a munkálatok, szépen lassan haladtak, és egészen addig, amíg zárult az az uniós ciklus 2023 év végén, amiben ez benne volt. És akkor azt mondta az Európai Uniót s forrásokat kezelő központi fejlesztési ügynökség, hogy oké, ti nem tudtátok megvalósítani ezt a projektet, befejezhetitek, de a jövő évi ciklus prealokáltát, hogy előre nektek járó forrásaitok terhére. Úgyhogy mi fogtuk magunkat, amit nem tudtunk befejezni a marakodások miatt, azt áthoztuk ebbe a ciklusba. Ebbe a ciklusba mi nem tudunk most pályázni gyakorlatilag, mert az első ciklusban rosszul gazdálkodtunk, és minden előre lehívható összegünk elment erre a projektre, és megnőttek a számlák időközben. A törvény ráadásul kötelez arra, hogy minden évben ajusztáljuk, egészítsük ki ezeket a számlákat a munkaerő díjának az alakulása, illetve a nyersanyag árak alakulása függvényében. Nem tudunk, nagyon sok mindent nem tudunk befolyásolni, már például, hogy hol legyenek a bicikliutak, vagy például azt, hogy hol parkolhatnak autók, hol nem. Vannak apróságok, amiket viszont igen. Például, hogyha valakinek a kapuja előtt eddig nem volt feljáró, azt meg tudjuk oldani, ha nem főutcáról beszélünk. Apróságokat igen, mást nem. Három nagyon fontos útszakasznak a felújítása még itt hátra van. Ez az Ötvös utca gyakorlatilag, a Macskaköves utca, amit most teszünk rendbe, jövő évben, de rendesen rendbe tesszük, tehát ott nem mocskolódni fogunk. A Betlen utca felső szakasza a bíróságtól, ami egészen a kórházas körforgalomig terjed, illetve a Tompa László utcának a felső szakasza és a Vár utca, amelyik szintén egy nagyon fontos utcája a városnak. Jó tudni azt, hogy mi az, mi, tehát Udvarhely most úgy néz ki, mintha teljes csatatér alakult volna ki. Ez nekem polgármesterileg sem érdekem, hogy első évben ilyen munkálatok zajlanak. Az emberek általában a csalafint, a tapasztalt polgármesterek, ahogy már beszéltük a műsor elején, ezt úgy a kampány évébe szokták, vége vagy előtte egy évvel, igen. De egyszerűen olyan szinten sok pénzbe kerülne ez nekünk, és ezt nem tudjuk megengedni magunknak, még nem is korrekt, hogyha őszinték akarunk lenni, hogy két évig nem csinálunk semmit, mert lejárt a választás. Tudjuk jól, hogy a választók memóriája az utolsó 6 hónapra emlékszik vissza. Még rosszabb, ha van egy Köves út, amit leaszfaltoz az ember, de Köves út volt 20 éve, az aszfalt, hogy feltűnjön, hogy új aszfalt van, azt elfelejti 3 hónap alatt a választó, hogy ott Köves út volt régebb. Tehát politikailag nem éri meg, de egyszerűen a város csődbe menne, hogyha ezt a stratégiát alkalmaznánk, mint mindenki más előttünk.
Igen, közben itt van egy másik kérdés. Szükség lenne egy tükörre a Gábor Áron utcában, ahogy a Győzelem utcából fordulunk ki a garázsok mellett, nem lehet elég jól látni, gyorsan jönnek balról az autók, veszélyes, köszönettel Ildikó írja.
Köszönöm Ildikó észrevételét, igaz, a Gábor Áron utca egy egyirányú utca lett, ezért gondolkodtam, hogy pont azon a felén lesz egyirányú, ez egyébként jobbra lefele. Elgondolkodtató, megjegyeztem, jelezni fogom ezt a műszaki osztálynak, illetve kérem, hogyha az osztály munkatársai hallgatják az adást, akkor erre figyeljenek oda, és tegyünk egy tükröt. Valóban elképzelhető az, hogy ez egy balesetveszélyes kereszteződés.
Másik észrevétel, Zoltán írja, autóról lemondani, kishúgomék 3 gyerekkel Szentkirályról tömegközlekedés hiány kényszer autóznak. Üdv Zoltán. Hát itt most én bennem az a kérdés tevődik fel, hogy Udvarhelyről miért kellett kiköltözni, gondolom Székely-Szentkirályról van szó.
Hát az is lehet, hogy Szentkirályi a család, és a gyermekek viszont Udvarhelyi iskolába járnak.
De miért kell Udvarhelyre járni iskolába?
Hát azért kell Udvarhelyre járni iskolába, mert Udvarhely egy iskolaváros, és a legeredményesebb iskolák itt vannak a Székely anyavárosban, tehát vannak, akik Csíkszeredából járnak Udvarhelyre.
Miközben iskolába. A vidéki iskolák megszűnnek, de itt a kérdés az, hogy miért nincs tömegközlekedés.
Na ez a nagy kérdés. Sajnos a tömegközlekedés és ez óriási problémát okoz. Pont ebben az évben a magánbuszvállalatok megszüntettek rengeteg olyan egyébként népszerű és diákok által gyakran használt tömegközlekedési útvonalat, mint a Szentkirályi, vagy éppen a Máréfalvi, és gyakorlatilag az a projekt, ahol Udvarhely szék közlekedését akarjuk fejleszteni, ahova direkt azért vásárolunk autóbuszokat, hogy a székre tudjuk hazaszállítani a diákokat, a munkásokat, őket tudjuk behozni a városba, akik itt dolgoznak, az akadozik. Ott van például egy komoly kormánytiltásunk, egy jelzés jött, hogy esetleg mondjunk le arról a projektről, és mi visszaírtunk, hogy nem mondjunk le, mert hiszünk abban, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és várjuk erre a választ. Nagyon nehéz helyzetben vannak egyébként azok, akik Udvarhely székről járnak be az anyavárosba iskolába, mert nincsen más lehetőségük, csak az, hogy személygépkocsival jöjjenek, és most tényleg nincs, mert a tömegközlekedés megszűnt.
Ivoja írja, önöktől a Városházától 3 aláírással kaptam választ, hogy feltöltik a beállóm előtti szakaszt, de még most sincs megcsinálva. Ivoja.
Hát ez nem nagyon tudjuk, fontos lenne, tudjam, hogy én is aláírtam egyébként. Igen, hát ez a közintézmények sajátossága, hogy mindent szeretnek hárman, négyen aláírni az emberek, ez a felelősségnek az eloszlása is ilyen szempontból is fontos, illetve hát ez amikor négy ember ír alá valamit és vár el egy ilyen kis ügyet, azt jelenti, hogy ez gazdátlan is lesz egy idő után. Na, arra kérem Ibolyát, hogy írja meg nekem konkrétan a közösségi oldalon, privát üzenetben, hogy melyik utcáról van szó, küldje el esetleg telefonnal, fényképezze le a válaszrapot, hogy nézzem meg, hogy kik írták alá, én is aláírtam-e, és hogy kérdezze meg a kollégákat, hogy ez miért felejtődött el.
2 percünk van még a műsorból, polgármester úr, lesz valaha terelő útja a Székelyudvarhelynek?
Én
kérdezem, igen.
Ugyanolyan fontos, mint a város, akkor kérdeznék. Hát igen, Udvarhelynek. Pont ezt akartam mondani, amikor beszélgettünk a terelőúti MOL-ról, meg hogy férnek ki a 40 tonnás autók, hogyha az lenne a legideálisabb, ha 40 tonnás autó be se jönne Székelyudvarhelyre. Igen, a terelőútnak elkészült a nyomvonala, a végső nyomvonala most már. Az önkormányzati képviselők elfogadták ezt a nyomvonalat, most jönnek ismét a kolozsvári tervező cégnek a munkatársai, hogy pontosan bejárják a helyszínt és nézzék meg ezeket a plusz-minusz 50 métereket. Protokollt kell aláírni az országos útügyjel, és arra kértem a kormányzati szerepvállalásért felelős legfontosabb politikai szereplőit, az Erdélyi Magyarságnak Kelemen Hunor szövetségi elnök urat, Cseke Attila miniszter urat, Táncos Barna miniszter urat, szenátor urat, képviselő urakat, hogy Székelyudvarhelynek, ha egy kívánsága van, akkor a kívánsága a terelőút. És én abban bízom, és ezt is mondták ezek az emberek, hogy Székelyudvarhelynek lehetnek kívánságai, és ezek teljesülni is fognak, úgyhogy igen, mi azt vállaltuk a kampányban, hogy az első mandátumban meg lesz a nyomvonal, és beazonosítjuk azt, hogy honnan lesz finanszírozás, megvan a nyomvonal egy év után, és a következő 2 évben beazonosítjuk azt, hogy honnan fogunk erre pénzt kapni, és a következő mandátumban neki kell kezdeni az udvarhelyi terelőútnak. Tudom, hogy nagyon messze van, tudom, hogy jobb lenne ezt minél hamarabb megoldani, hát gondolják el, lassan Parajdon lesz az autópálya. Hát akkor, hogyha Parajra ér az autópálya, azt jelenti, hogy Csíkszéknek a forgalma, hogy minél hamarabb autópályára kerüljön, át fog jönni Udvarhelyen. Hát bele fogunk fulladni a forgalomba. Nagyon-nagyon későn kezdtünk el az udvarhelyi terelőúttal foglalkozni, ezt évtizedekkel ezelőtt kellett volna. Most végre elértünk oda, hogy van egy nyomvonalunk, ezt egy év alatt sikerült megvalósítani, ez szerintem szép eredmény, és hálás vagyok ezért a kollégáknak, hálás vagyok a megyei tanácsnak, akitől erre finanszírozást is kaptunk, és menni fogunk előre, és addig dolgozunk, amíg igen, lesz Udvarhelynek terelőútja.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Még egy SMS itt a műsor végén, jó napot kívánok, gratulálok a polgármesternek, nagyon jól végzi a dolgát, szerintem az utóbbi 30 évben ilyen értelmes polgármestere nem volt a városnak, és ezt nagyon sokan látjuk így. Tisztelettel, Anna írja SMS-ben. Mai meghívottam Székelyudvarhely polgármestere, Szakács Pál István volt polgármester úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésre.
Hálásan köszönöm Annának, illetve hálásan köszönöm a többi kérdezőnek is, hogy vették a fáradtságot. Nagyon értelmes kérdéseket kaptam, mindegyik valós hibára hívta fel a figyelmet. A Gyagási úrnak is köszönöm a meghívást, és egy szép napot kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.